Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöttünk, hogy egységben legyünk, szeretetben legyünk, és a te áldásaidban járjunk. Köszönjük, atyám, a kegyelmedet, az oltalmadat, a szent rejtegedet, amit biztosítasz a számunkra. És hálákat adunk, hogy nekünk adtad az igédet, amit hirdethetünk szabadon, minden korlátozás nélkül. Gyönyörködünk benned, Uram, és szeretünk téged, mert te mindent a javunkra fordítasz. Köszönjük a kegyelmedet, amely minden helyzeten, megpróbáltatáson egyre gyorsabban átvisz, úgyhogy győztese jövünk ki belőle, örömmel és hitben megerősödve. Hálákat adunk azért a sok jóért, amit az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük az örök életünket, az igaz voltunkat, az oltalmazó Szentvért. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a testedben fogadtad a sebeket, és elhordoztad a betegségeket, a fájdalmakat. Ezért ezek bennünket nem érinthetnek. Minden tünet csak egy füst, ami Jézus nevére elillan. És köszönjük, Úr Jézus, a győzelmet, amit megszereztél, mi ezt átvettük, magunkra öltöttük, és ebben járunk. Megkötjük a Jézus Krisztus nevében a sötétségnek minden gonosz erejét, tervét, szándékát, a gyülekezet minden tagja és hozzátartozója felett, és kiárasztjuk az igát megtörő kenetet, a drága szent tüzet, hogy áradj hatalmas hullámokban, és a hitünk szemével azt látjuk, hogy az ellenség minden ereje elsöpörtetett. A Jézus nevében köszönjük, atyám, a szolgáló angyalokat, akik végre hajtják a rendeleteinket, mert a menny minden erőforrása nekünk adatott és értünk munkálkodik. Köszönjük, atyám, a nyitott szíveket, a hallófüleket, a látó szemeket, és szellemi éhséget, szomjúságot árasztunk ki az emberekre, és kihirdetjük, hogy megtört a sötétség minden ereje, fogvatartó ereje az elveszettek felett, a szentek felett, és lehullott a sötétség leple a szemekről, ezért meglátják, atyám, a dicsőséges voltodat, hozzátérnek, mert nem tudnak ellenállni a hívó szabadnak, a Szent Szellemek vonzásának, a szolgáló angyalok invitálásának, és bejönnek a te királyságodba, a Jézus Krisztus szent nevében. Kérjük, atyám, támasz bőségesen arató munkásokat, mi pedig kiküldjük az aratás angyalait, hogy hatalmas tömegek térjenek meg az Úr Jézus Krisztushoz, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, hogy megtanítasz bennünket, hogyan imádkozzunk helyesen, hogyan imádkozzunk hatékonyan, és köszönjük a befogadó szíveket, köszönjük, atyám, hogy a mai üzenet is jó földbe esik, gyökeret ver és gyümölcsöt terem. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Üdvözöld a szomszédodat egy szeretett öleléssel, és emlékeztesd arra, hogy áldott vagy. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy az Úrnak szenteltétek a mai délutánt. Kiküldtem egy iskolatáska gyűjtési kampányról egy hírt. A Adni Jó alapítvány tette ezt közzé. Használt iskolatáskákat gyűjtenek, amit már mások levetettek, mert vannak olyanok, akiknek még használt táska se jut. Kérdezni szabad. Tehát, hogyha van valakinek igei kérdése, nyugodtan előhozhatja, vagy leírhatja egy papírra, aztán ha utána kell nézni az igében, akkor utána nézek. Tehát senki ne tartsa vissza magát attól, hogyha valamit éppenséggel nem ért, vagy kérdés merül fel benne. Kaposváron voltunk szombaton, több bizonyság is volt, az egyik, ami kiemelkedő, egy szlovén testvér tett bizonyságot, hogy hogyan tűnt el a daganat a májából. 2-3, valahány éve már volt Kaposváron, amikor visszament vizsgálatra, azt mondták, hogy mit csinált, mert nem növekszik. És amikor legközelebb ment, akkor azt mondták, hogy hát eltűnt. Amikor jöttünk el, arra lettem figyelmes, hogy előjárunk a lépcsőn valakit megragadott, hogy neked nincs még Szent Szellem keresztség imád. Mert nagyon fontos a Szent Szellem keresztség. És ott a lépcsőn töltekezett be Szent Szellemmel. Viszont a mai Kenneth Hagin napi kis tanítás pont arról szól, hogy van az embernek szelleme, és van a Szent Szellem, és nagyon csodálatos dolog az, amikor befogadjuk a Szent Szellemet, és a mi szellemünk, meg Isten szelleme összekapcsolódik, szinte mondhatom úgy, hogy hasonló, mint amikor házasságra lép egy pár. Többször szó volt arról, hogy felkészültnek lenni. És az Úr eszembe hozta azt a világi példát, hogy például az önkormányzatnál hogyan készülnek fel egy esetlegesen nem vált eseményre. És le van írva a szabályzatban, hogy a polgármester vezeti a képviselő testületet, meg a községnek az ügyeit. Ha történik valami a polgármesterrel, akkor automatikusan belép helyette az alpolgármester. Aztán, ha az alpolgármesterrel is történik valami, akkor automatikusan belép helyette a rangidős képviselő. Tehát, hogyha a világ fel van készülve egy esetlegesen nem várt eseményre, akkor ugyanígy elvárja az Úr Jézus, hogy a keresztények is felkészültek legyenek. Az egyik pesti alkalmon a Ellen bizonysága volt kivetítve, és abban volt egy nagyon fontos üzenet. Ezt szeretném veletek megosztani. Ami úgy szólt, hogy hívd az Urat, és mondd el, hogy mit szeretnél. Mert ha csak úgy bejövünk a gyülekezetbe, és várjuk a sült galambot, akkor nem fog berepülni a számba. Jézus is megkérdezte a vaktól, hogy mit cselekedjek veled, és ő megmondta, hogy azt, hogy lássak. Tehát ki kell fejeznünk Istennek azt, hogy mit szeretnénk. Elmentem én is a kaposvári alkalomra, és mondtam az Úrnak, hogy mit szeretnék, hogy tetőtől talpig egészséges legyek. Tehát ez az igen nagyon fontos. Ilyen szempontból, hogy gyakorolni kell. De nem csak egészséget lehet kívánni. Aztán a Kenneth Copeland augusztus 11-i napi kis tanításában van egy nagyon jó gondolatsor, hogy az igén töprengeni kell, ami azt jelenti, hogy gondolkodni és elmélkedni. És addig kell tűnődni egy igén, amíg az nem tudatosul bennünk. És újra és újra alkalmazni kell az igét egy helyzetre. Nem egyszer, újra és újra. És az Ézsaiás 54:14-es ige hangzott el Kaposváron, ami többeteknek is szólhat, így hangzik: megigazulás által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Tovább is szép, otthon olvashatjátok majd tovább. Tehát nem a nyomorról kell gondolkodni, a zaklatásról, a fájdalomról, a sam sem, nincs egy vasam sem, hanem az igéről. Persze beugrik a negatív dolog is, meg a látható is, de az arányában többet kell gondolkodni a szellemi oldalról. És mit tett Isten Ábrahámmal? Megfogta a kezét éjszaka, kivitte a csillagos ég alá, és azt mondta, hogy számold meg, hány csillag van az égen, és ennyi utódod lesz. És 25 évig várt a gyermekre, és nem adta föl, mert amikor elgyengült volna a hite, akkor mindig emlékezett arra a képre, hogy neki annyi utóda lesz, mint a égen a csillag. Nagyon fontos gyülekezetbe járni, mert ott pásztori befedezés alatt vagytok, és nem csak pásztori, hanem apostoli befedezés alatt is. Mert közvetlenül a nyáj a pásztor köpönyege alá tartozik, de van egy előjárónk, aki apostoli kenetben szolgál, vezeti az egyházat, és mi pásztorok pedig az apostoli befedezés alatt vagyunk. ami hatással van rátok is. Kenneth Copeland mai üzenete azzal foglalkozik, hogy milyen fontos az imádság. Most pedig átadom a szót szolgálótársunknak, Évinek, és ő az imádság sorozatban a negyedik részt fogja nektek tanítani a hit parancs szava címmel.
Köszönetet mondok a drága mennyei atyánknak, és megáldalak titeket Jézus nevében, és köszönjük, hogy az Efézus 1-3 alapján mindannyian meg vagyunk áldva minden szellemi áldással a mennyekből. És köszönjük az Úr Jézusnak, a drága Szent Szellemnek, hogy megtanít minket az igéből a kijelentésekre, a megértésekre, és hatalmasan növekedünk a drága Szent Szellem által. És köszönjük mennyei atyám, hogy a mai napon a drága Szent Szellemed által kinyílnak a szívek, és köszönjük, hogy a szellemi fülek hallásra találnak a Jézus nevében. Köszönjük, mennyi atyám, a szíveteket a Jézus nevében, és a szeretet, amely bennetek lakozik, az isteni fajta szeretet. És köszönjük, hogy ezek mind kiáradnak rajtatok keresztül a világ fele, és nem tudnak ellenállni a hívószónak a Jézus nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztusunkat szeretjük, és a mai napon a János 14-es fejezetet szeretném egy kicsit nektek felvázolni az elejétől, mert az Úr ezt adta, mert a világban az emberek nem tudják, hogy honnan származnak, és kik ők, hogy az igazi valójuk a szellemük, nem tudják, hogy hármas felépítésűek. A napokban, múlt héten találkoztam egy hölgyel, és köszöntem az Úrnak, hogy elém hozta, mert igaz, hogy a magot elvetettem, nagyon kemény szívű egy hölgy, mert azt mondta, hogy nincs Isten, azt mondta, hogy ő nem hisz abba, hogy az Úr Jézus itt volt a földön, nem hiszi, hogy Isten fia Jézus. Ő azt mondta, hogy ez nincs. Nincs ez az írás, és én neki nem mondjak ilyet. És azt mondta, hogy amit ő meg tud oldani, az van. Saját magától ugye ezek az ateista emberek, hogy amit ő megold, mert azt mondja, hogy miért mondják azt, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Ugye ez a mondás van, és ez igaz. Csak nem tudják, hogy az ő részüket meg kell hozzátenni. Tehát nem várhatjuk a sült galambot, ugye? Ahhoz nekünk is meg kell szólítani Isten. Nem kell sokat tenni, kiáltani kell hozzá, szólni kell hozzá. És ezt nem tudja a világ, és megtagadja Istent. Azt mondtam neki, hogy neked mindegy, hogy a mennybe vagy a pokolba kerülsz. Meghalok, akkor már teljesen mindegy. Uram, teremtöm. Akkor vannak olyan emberek, akik nem tudják. Azt hiszik, hogy a megváltás arról szól, hogy a testünk van megváltva. Tehát nem az örök életre gondolnak, hogy a szellemünk újjászületik. Ilyenek is vannak. Akkor volt egy olyan személy, aki minden áron látni akarta, hogy hogy ábrázolják Istent. Vagy hogy miért nem látjuk Istent. Tehát nem értik a szellemi munkát, a szellemi működést. Mert tudatlan a világ. És dicsőség az Úrnak, minket megteremtett a mennyei atyánk, és arra teremtett, hogy mi az ő útján járjunk és elvezessünk a Szent Szellem által mindenkit az igazságra. Jézus nevében, és ezért egy kis bevezetőt szeretnék, mert ezt adta az Úr, és szeretném átadni nektek. A 14-es fejezet a János evangéliumban, a 14-es fejezetet elkezdem az elejétől. Az Úr Jézusunk készített minket, tanítványait, abból a célból, ha ő nem lesz itt, először nem hagy minket egyedül, mert a drága mennyei atyán gondoskodott arról, hogy az ő ereje mindig jelen legyen. Ahogy jelen volt a teremtésnél, amikor megteremtette a mennyet és a földet, és amikor a vizek felett lebegett a drága Szent Szellem, ugyanúgy gondoskodott Isten a mi szívünkben levő munkára is. És a drága Úr Jézus tanította meg a tanítványokat erre, felkészítette. Tehát az Atya soha nem hagy minket felkészületlenül. Mindig felkészít minket minden napra. És azt mondta az Úr Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. A hit. A legfontosabb a hit. Ez a valuta a mennybe. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Azt mondja tovább, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Ugye készíti a tanítványokat, hogy ő el fog menni. De a sok lakóhely, azt mondja, sok lakóhely van, az azt jelenti, hogy az újjászületés is benne van. És rögtön az atyához kapcsolódunk, ahogy újjászületünk. És a mennybe is ott vagyunk, mert a szellemi munka. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek az örök életbe. Mert a drága Úr Jézusunk volt az első szülött a szellemi halálból, és mi menetelünk utána, akik újjászületnek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok, mondja a tanítványoknak. De Tamás azt kérdi tőle, mondanék ki Tamás, Uram, nem tudjuk hová megy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Ugye ez azt jelenti, hogy nem voltak betöltekezve Szent Szellemmel a tanítványok. Az Úr Jézus még nem volt a szívükbe. De valamit tudtak, tehát valamit be tudtak azért fogadni, mert megkaptam kijelentésből, hogy amikor a Szent Szellemet befogadták, emlékeztette a Szent Szellem őket, hogy Jézus mit mondott, majd mindjárt olvasni fogom azt is. Mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ugye akkor a tanítványok ezt még nem értették. De elmondta Jézus, hogy elmegy a keresztre, új életet ad, mert ő nélküle, tehát ha őt nem fogadjuk be, nem mehetünk az atyához. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondanéki Fülöp, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Ugye megvan írva a János 4.24-be, hogy Isten szellem, a láthatatlan Istenünk van, akiben mi hiszünk. Mert sokkal nagyobb, aki a láthatatlanba hisz, mint aki a láthatóra tekint. Sokkal valóságosabb. És ez a nagy csoda, már eleve, hogy a láthatatlanba hiszünk. Mondanéki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Mi is látjuk az atyát a Szentigén keresztül. Ugye láthatjuk ebből a részből, hogy kódolva volt a Szentige előttük. Kódolva volt, mert a Szent Szellem nem tudta nekik megmutatni a megértést. De dicsőség az Úrnak, Isten a szellemét elküldte, a Szent Szellemet. És azt mondta az Úr Jézus, hogy és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, ezt még Jézus mondja a tanítványoknak, mert nálatok lakik, és bennetek marad, mert ti majd be tudjátok őt fogadni, a Szent Szellemet. Mert azt mondja, nem hagylak titeket árván. Ezt mondta Jézus, nem hagy árván minket. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Tehát bemutatta azt, hogy ő meg fog halni, szellemileg is, fizikailag is, és ő lesz az elsőszülött. És ő fog bennünk élni. És azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Tehát mindent megmutatott előre, mindent elmondott a tanítványainak. És elküldi nekünk a vigasztalót, azt mondja, ama vigasztalót pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, mindazokat, amiket mondottam néktek. Itt van ebbe az igébe, és ha olvassátok a leveleket, az apostoli leveleket, sok helyen megjelenik, amikor Pál apostol is mondja a többi tanítványnak, hogy az Úr Jézustól kapta, a Szent Szellemtől kapta, mert a Szent Szellem eszébe juttatja. És le van írva, és ez igazság. És én csak az igazságot mondom, mert ami le van írva, azt szabad csak mondanunk. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak szelleme, aki az atyától származik, ő tesz majd én rólam bizonyságot. Amen. Ez a pár ige, amit felolvastam nektek a 14-ben és a 15-ösben, a 15-26-os, ami külön van, de a többi a 14-es fejezetben szerepel. És mikor a Fülöpnek válaszolta Jézus, akkor azt mondja még neki, hozzáteszi. Nem hiszed é, hogy én az atyában vagyok. Ez a 14-10-es vers. Nem hiszed é, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Tehát itt magyarázza meg Jézus azt, hogy a Szent Szellem, aki bennünk lakik, Isten ereje cselekszi meg a dolgokat rajtunk keresztül. És azt mondja, 11-es verssel folytatnám, és itt belefolyunk a tanításba, a mai tanításba, ami a hitparanc szaváról szól. És itt Jézus nevének egy újabb használatával fogunk megismerkedni. És a 11-es verssel folytatnám. Azt mondja Jézus, higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nékem. Amen. Tehát ebben az igében Jézus a cselekedeteire irányítja rá figyelmünket, hogy higgyünk azokban. Aztán ezután hozzáteszi, méghozzá nyomatékosan hozzáteszi, hogy mi is megkapjuk azokat a képességeket, amelyekkel ő rendelkezett. A 12-es vers. Bizony-bizony mondom néktek, ez a bizony-bizony, ez a nyomaték, hogy figyeljetek rám, mert fontos dolgot mondok nektek, ami rátok vonatkozik. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Amen. Tehát az atya nem csak azokat cselekszi, amiket Jézus cselekedett meg, hanem rajtunk keresztül nagyobbakat is cselekszik az atya. Van két olyan nagyobb cselekedet, amelyeket mi tudunk elvégezni. Az egyik nagyobb cselekedet az, hogy mi hívők az elveszetteket üdvösségre tudjuk vezetni. Amit ugye Jézus annak idején nem tudott megtenni. De mi megtehetjük. Ez az egyik. Mert Jézus keresztre feszítése előtt az embereknek nem volt lehetőségük az újjászületésre. A kereszt megfeszítése előtt. Mert majd lesz egy példa, amikor lesz egy olyan dolog, amit megmutatott az ige. Tehát először Jézusnak kellett feltámadni a halálból, neki kellett az első újjászületetlennek lenni, ahogy mondtam is, és a Kolossé 18-ban ez le is van írva. Kolossé 18-ban, azt írja az ige. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, első szülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Amen. Tehát a feltámadása és a mennybe menetele között volt egy olyan időszak, amikor megdicsőült testben jelent meg. És megjelent a 11 tanítványnak. És ezt tette velük. János 20-ban a 21-22-es igeverset nézzük. Ismét mondta azért nékik Jézus a 11 tanítványnak. Békesség néktek, amiként engem küldött az atya, én is aképpen küldelek titeket. Azt jelentette, hogy kiküldelek benneteket szolgálatra, aképpen, ahogy az atya küldött engem. És hogy küldte az atya? És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és mondanékik, vegyetek Szent Szellemet. Felruházta őket, hogy menjenek ki szolgálatra, tudjanak a Szent Szellem kenetével kimenni szolgálni. Ezek a tanítványok akkor újjászülettek, és be is töltekeztek Szent Szellemmel. Ez szükséges volt a szolgálathoz, ez anélkül nem tudnak. Ekkor született meg a gyülekezet is, a globális egyház, a nagy gyülekezet. A másik nagyobb cselekedet az volt, hogy a hívők, mi hívők, újjászületett hívők, már eljuthatunk a világ minden részére, hogy hirdessük az evangélium szolgálatát, és ez nincs helyhez kötve. Mert a világon amerre vagyunk, akik újjászületnek, ugye dicsőség az Úrnak, Tájföldről, mindenhonnan, Amerikába, Ausztráliában, mindenhol szolgálóink vannak, dicsőség az Úrnak, és rengeteg újjászületet van, és hisztük, hogy seregelnek a Isten királyságában még többen és még többen. Jézus, amikor a Földön járt, ezt tudnunk kell, akkor csak egy időben, egy helyen tudott lenni, és egy bizonyos dolgot tudott megcselekedni. Tehát egyszerre nem tudott menni más helyre, mert ugye egyedül volt, aki élő szelleme rendelkezett itt a Földön. De miután pünköstkor, első pünköstkor a Szent Szellem kenete, ereje, a Szent Szellem kiáradt, onnantól kezdve már nincs korlátozva Istennek az ereje, mert mindenhol a Földön munkálkodik Isten ereje a hívőkön keresztül. Bárhol meg tud nyilvánulni. A drága Jézusunk, drága szeretett Jézusunk a nevét is ránk hagyta. És köszönjük neki, hogy ezt hatalommal tudjuk használni, és így tud rajtunk keresztül munkálkodni. Mert azt mondta Jézus, amit csak követeltek, parancsoltok ebben a névben, én megcselekszem azt. Nézzük meg hozzá János 14:13-14-es ige verset. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ebben a két igében rá kell figyelni, hogy akármit kértek, ez azt jelenti, hogy akármit követeltek, mert a görögben követelni szó van jelen. Tehát ez teljesen más, mint a János 14-ben. Tehát itt fontos, hogy Jézus nevében követelitek az ellenségtől a jogaitokat és a kiváltságaitokat. Vagyis Jézus nevében követeljük az ördögtől a jogosan nekünk járó dolgokat, amit az ellenség ellopott tőlünk. Tehát Jézus nevét hatalmasan lehet használni, Jézus nevének a hatalmával. Dicsőség az Úrnak. És hallgattam egy tanítást, és nagyon megragadott, mert azt mondta az egyik szolgáló benne, hogy úgy lássuk az ördögöt, hogy paralízises, meg van bénítva, nem tud megmozdulni, nem tud munkálkodni az életünkbe, és hisszük azt, hogy szellemben fel fogunk növekedni odáig, hogy ebben megértésünk legyen. Meg a gerincén taposunk. Tehát mindig érezzétek azt, hogy az ördögön taposunk, hogy ott van a gerince, és széttapossuk, és nem tud megmozdulni. Egy legyőzött ellenség. Minden nap ki kell szólni a szánkon a hit szaválva, hogy ördög le vagy győzve. Egy legyőzött ellenség vagy. A Jézus nevében. Tehát, ahogy mondtam, különbség van a János 14 és a 16-os fejezet között, levő igazság között, mert a János 16:23-24 azt mondja, tehát abban kérünk az Atyától. Ezt már tanultuk, ezt már vettük, ezt a hitimáját, kérésimáját. Tehát Jézus nevében az Atyától kérünk, és nem követelünk. Az Atyától nem követelünk, ezt húzzátok alá, nem követelünk. A János 14-ben viszont, itt amit olvastam a 13-as, 14-es verset, itt viszont Jézus nevében az ördögtől követelünk, nem pedig az Atyától követelünk. Az Atyától nem kell követelnünk, mert ha mi szerető szívvel szólunk az Atyához, ott mindig a trónra tesszük az imát, ő mindig meghallgatja. Ha Jézus nevében követeléssel állunk elő az ördöggel szemben, akkor Jézus megcselekszi azt. Az Atyáról Jézus csak annyit mond, hogy az Atya megdicsőítetik a Fiúban. Minden egyes alkalommal, amikor mi követeljük ebben a névben az ördögtől a nekünk járó dolgokat. Azt mondja Jézus, mert ha ebben a névben szóltok az ördögnek, én megcselekszem azt, ha parancsoltok az ördögnek. Ugye az Ószövetségben élők csak Istenhez szóltak. Tehát Istent hívták segítségül. Őt csak Istent hívhatták, mert Jézus még nem volt a kereszten, Jézus nevében nem tudtak szólni. De az új szövetség, ez másként működik, teljesen másképp van, mert ez egy jobb szövetség, meg van írva. Jobb szövetség, és az van megírva benne, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Róma 10.13-ban van megírva, tehát üdvözül, ez azt jelenti, ha megtartatik, hogy üdvözül. És nem csak megtartatik, hanem lehetősége van a hívőnek arra, hogy hatalmat gyakoroljon a Jézus nevében, vagyis követeljen, parancsoljon Jézus nevében. Ezzel kapcsolatban ma nézünk jó pár történetet, igazságot az igéből. Az első ilyen példa az apostolok cselekedetei 3-ban, az 1-től 9-ig nézzük meg. És én az egyszerű fordításból fogom nektek felolvasni, mert itt érthetőbben leírja, hogy miről van szó, és ezt el fogom nektek mondani. Tehát, történt egyszer, hogy Péter és János délután 3 órakor imádkozni ment a templomba. Éppen akkor hozták oda azt a koldust, akit minden nap a díszes kapu mellé szoktak letenni, hogy kéregessen azoktól, akik a templomba mentek. Ez az ember születése óta béna volt, nem tudott járni. Amikor meglátta a kapuhoz közeledő Pétert és Jánost, tőlük is pénzt kért. Péter Jánossal együtt a szemébe nézett, és azt mondta neki, nézd csak ránk! A koldus felnézett, és azt várta, hogy majd adnak neki valamit. Péter azonban ezt mondta, aranyam vagy ezüstpénzem nincsen, de amin van, azt neked adom. Názáreti Jézus, a Messiás nevében mondom, kelj fel és járj! Ezzel megfogta a koldus jobb kezét, és segített neki felállni. A béna férfi bokája és egész lába azonnal meggyógyult. Talpra ugrott, és életében először járni kezdett. Azután fel alá járkált, örömében ugrándozott, Isten dicsérte, majd Péterékkel együtt bement a templomba. Ott mindenki észrevette, hogy tud járni, és Isten dicsérni. Dicsőség az Úrnak! Megragadott az, hogy az van ideírva, hogy életében először járni kezdett. Micsoda hatalmas csoda történt vele. Soha nem tudott járni, és egyből járkált, ugrált örömében. Dicsőség az Úrnak. Láthatjuk, hogy ebben a történetben, ebben az esetben nem az Atyához fordultak imádsággal az apostolok. De az nem azt jelenti, hogy nem imádkoztak volna, mert éppen a templomba tartottak imádságra. Ebben az esetben mégsem az imádság mondta ki a végeredményt, hanem Péter és János szellemmel teljesek voltak, és a Szent Szellem úgy vezette őket, hogy először is, tehát azonnal a hitparanc szavát szólják ki. Tehát mindig figyelnünk kell a Szent Szellemre, hogy amikor hirtelen jön egy helyzet, hogy vagy egy valaki jön hozzád és kér egy imádságot, hogy kérésimáját használjuk, imádkozunk az Atyához, vagy pedig a problémát rögtön Jézus nevében elparancsoljuk. Tehát mindig a Szent Szellem vezetésére kell figyelni Jézus nevében. Tehát az eredeti görög szövegben pontosítva le van írva, azt írja, hogy követeljük Jézus nevében, hogy kelj fel és járj. Tehát nagyon fontos különbséget tenni a 2 fejezet között, a 16 és a 14-es fejezet között. Amikor az apostolok azt parancsolták a sánta embernek, hogy keljen fel és járjon, akkor valójában az ördögtől követelték azt, hogy vegye le a kezét róla és engedje szabadon. Ilyen esetekben nem imádsággal szolgáltak a betegek felé, hanem követelték a gyógyulásukat Jézus nevében. Nekünk is ugyanúgy kell követelni Jézus nevében a gyógyulást, az emberek, a betegek gyógyulását, mint ahogy abban a korai egyházban tették. És ha meglátjuk, ott élőbb volt Ott hatalmasan mindjárt, ahogy ugye betöltekeztek Szent Szellemmel az apostolok, már mentek és munkálkodtak. És a jelek csodák által gyönyörű csodák történtek. És hisszük azt, hogy akik olyan nyitott szívűek, mint sokan vagyunk, és nem tagadjuk meg Jézust, hanem igenis. Tehát nem szégyellem a Jézus Krisztus evangéliumát hirdetni. És mi sem szégyeljük, felvállaljuk, mert ő a mi megváltónk, a gyógyítónk és a szabadítónk, és amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nincs más, akkor hozzá kell kiáltanunk, és ő fog meghallgatni. Senki más nem fog rajtunk segíteni, hanem az Úr Jézus, mert ő érinti meg a szíveket. Dicsőség az Úrnak, hogy tudjuk azt, hogy ilyen Istenünk van. Tehát visszatérve ehhez a sánta emberhez, amikor a hit parancsava alapján az Úr ereje meggyógyította ezt a sánta embert, akkor nem csak ő dicsérte Istent, hanem az egész sokasága ott volt a Salamon tornácán. Péter szólt is hozzájuk, mert Péter kijelentette mindenki füle hallatára, hogy ezt a Jézus neve cselekedte meg. Tehát nem ő magát dicsőítette, mint sokan azt mondják, hogy ezt én csináltam. Nem én csinálom. Hanem a szolgálókon keresztül, nem csak a szolgálókon, hanem minden hívőn, minden újjászületett hívőn keresztül. Tehát keresztül. Tehát mi vagyunk az átadók. Mi rajtunk keresztül munkálja az Úr a gyógyító kenetet, meg bármi más szabadító kenetet, és nagyon hatalmas erő ez. És az apostolok cselekedetei 3.16-os vers, az egyszerűből olvasom ezt is, ahol Péter elmondja a sokaságnak, hogy Jézus neve adott erőt a hit általi gyógyuláshoz ennek az embernek, akit láttok, ugye ezt a sántát, és akit ismertek. Igen, a Jézus nevében való hit állította helyre teljesen ennek a bénán született embernek az egészségét, mégpedig a szemetek láttára. Amen. De természetesen ebben az esetben is hitre volt szükség. Ezért Péter hozzá is teszi, hogy Jézus nevében való hit által. Jézus akkor már nincs jelen a tanítványokkal, de az ő neve mégis hatalmas dolgokat cselekedett, ahogy most is, a mai napon is. Aztán folytatva, ez már a 4. fejezethez megyünk át, a papok ezt jól tudták, mert ők is biztos voltak ott körbe, mert ezt a papok is jól tudták, hogy milyen hatalom van ebben a névben. Apostolok cselekedetei 4-ben a 18-tól 20-ig, hogy mit mondtak ezeknek az apostoloknak, a papok. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy egyáltalán ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén mondának nékik. Vajon igaz dologé Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Látjátok, ők is felvállalták, és nem szégyelték ezt hirdetni. Dicsőség az Úrnak. Ugye, a papok félni kezdtek attól, hogy ellenük fordulnak. Ezért megparancsolták a tanítványoknak, hogy egyáltalán ne szóljanak ebben a névben. Jézus nevében mondott ima erejével ugyanis el lehet mozdítani mindenkit a pozíciójából. Vezető pozícióból, az alkalmatlan vezetőket, még a papokat is. És ettől féltek a papok. De dicsőség az Úrnak, hogy ezek a tanítványok, ahogy mondtam is, nem ijedtek meg a fenyegetéstől. Hanem, mit tettek, elkezdtek imádkozni. Apostolok cselekedetei 4-ben a 29-30-as ige vers el is mondja nekünk, hogy mit imádkoztak az apostolok. Apcsel 4-ben a 29-30. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, Jézusnak neve által. Amen. Mi is éljünk a Krisztusban kapott hatalmunkkal, és bátran szóljunk, tanítsunk, és parancsoljunk ebben a névben. Jézus áll a neve mögött, és azt tanítja nekünk, hogy én megcselekszem azt. A hit parancsszava viszont a hívő ajkán dicsőséget szerez az atyának. Mindig az atyáért dicsőség, mert Jézus megcselekszi azt. Vannak esetek viszont a Bibliában olyan esetek, amikor a hit parancsszavát imádság előzi meg. Tanítottam arról, hogy két imafajta össze tud kapcsolódni. És az apostolok cselekedeteiben megyünk tovább. A 16-os fejezetben a 16-tól 18-ig, és az egyszerűből fogom olvasni nektek. Történt egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, szembe jött velünk egy rabszolgalány, akiben a jövendőmondás szelleme lakott. Ez a lány sok pénzt szerzett a gazdáinak azzal, hogy jövendőlt az embereknek. Állandóan követte Pált és csoportját, és közben így kiáltott. Ezek a férfiak a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösségre vezető utat hirdetik nektek. Ez így ment több napon keresztül. Végül Pál megelégelte, hátrafordult, és azt mondta a leányban lakó gonosz szellemnek, Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki ebből a lányból. Erre a jövendő mondó szellem azonnal kiment belőle. Tehát ez a jósló szellem volt. Nézzük meg, mit mond a 2 Korintus 11-14-es igevers. Mert tudni illik, ezt itt tudni kell azt, hogy ez a lányka végül is igazat mondott. Mert azt mondta, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek a fiai, akik az üdvösséget hirdetik. Ez igazat mondott ez a szolgáló lány, de a gonosz szellem benne volt a szellemébe. És az ige most bebizonyítja, hogy mi történhet ilyenkor. 2 Korintus 11-14. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Tehát mondhat egy jóslással telve levő újjá nem született ember is ilyet. De nem mindegy, melyik oldalról mondja. És ez a lányka nem volt újjá születve szellemében. És ahogy ráparancsoltak arra a démonra, az a démon eltávozott, rögtön abba hagyta ezt a munkát. És nem csinálta tovább ezt a jóslást, ezt a jövendőmondást. Ebben az esetben Pál adta ki a parancsot. Az előzőben Péter, itt Pál adta ki a parancsot, de a végeredmény ugyanaz lett, mint az ékes kapunál, ugye, amikor a sántánál történt meg az eset, mert itt is ugyanúgy Jézus cselekedte meg. De mégis van különbség a két eset között. Az ékes kapunál azonnal adta ki a parancsot Péter, Pál viszont várt a szent időzítésre. Ugye több napon keresztül mondta ez a szolgáló lány, hogy kik ők, amikor ők mentek imádkozni a templomba. Amikor a Szent Szellem imádságra készített, egy adott esetben akkor először imádkozni kell. Imában kell kérni az atyát. Aztán majd azt követően parancsolni kell Jézus nevében a problémák mögött álló sötétség erőinek. Nem a személlyel van gond, hanem a mögötte álló sötétség erőnek, a démonnak, vagy akármi, milyen szellem veszi őt hatalmába kívülről. De olyan eset is van, amikor az a személy is kell ahhoz, hogy ez ne történjen meg. Tehát nem lehet mindig az ördögre fogni. Erről tanítottunk már, hogy különbséget kell tenni. Nem mindig az ördög a hibás. Mert ahhoz nekünk kell eljutni addig a pontig, hogy az ördög be tudjon lépni az életünkbe, hogy megnyissuk az ajtót. Dicsőség az Úrnak. Tehát a győztes Jézus nevére minden szellemi erőnek engedelmeskednie kell. Nézzük meg Jézus nevéről, mit szól a Filippi levél. Filippi 2-ben a 9-től 11-ig, ezt már bízom benne, hogy mindenki ismeri. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozanéki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen. A drága Jézusunk neve. Kérésünkkel az Atyához fordulunk Jézus nevében. Még egyszer elmondva, a problémákhoz, az életünkben felmerülő problémákhoz, a betegségnek, a korlátozó szellemnek pedig Jézus nevében parancsolunk. Következő két esetben is jól láthatjuk, hogy az imádság és a hatalommal kimondott parancsol összekapcsolható. Lázár feltámasztása lesz a következő. A János 11-ben megnézzük a néhány igét ebből a fejezetből. János 11-ben a 3-as, a 6-tól 8-ig és a 11-től 14-ig. Itt Jézusnak viszik a hírt Lázár betegségéről először. Tehát küldjenek azért a testvérek őhozzá, mondván, Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marad azon a helyen, ahol volt. Azután mond a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondának neki a tanítványok, Mester, most akartak téged megkövezni a júdeabeliek, és újra oda megy. Ezeket mondá, és ezután mondanékik, Lázár a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyíltan mondanékik, Jézus, hogy Lázár meghalt. Amen. Tehát Jézushoz eljutott a hír, hogy beteg lett Lázár, majd később bejelentette a tanítványoknak, hogy meg is halt. Tehát nem csak beteg lett, hanem meg is halt, és közölte velük, hogy oda kell menniük hozzá. Jézus két napot várt, és csak azt követően indult el, hogy Lázárt föltámassza. Jézusnak meg kellett tudni az Atyától a szent időzítést, tehát várnia kellett. Meg kellett várnia azt, hogy mikor cselekedhet, mikor szól hozzá a Szent Szellem. Ha Jézus nem a szent időzítésben, nem Isten időzítésében megy Júdeába, akkor a szent védelem nélkül a farizeusok és a főpapok megváltás beteljesítése előtt megölhették volna. Mert azt mondja az igében, hogy oda akarsz visszamenni, ahol meg akartak kövezni. És ha nem vár, nem a szent időzítést várja ki, akkor viszont kivégezhették volna már előbb. Így nem nyerhettünk volna üdvösséget. Figyeljük meg azt ebben, hogy Jézus nem azonnal cselekedett a rossz hír hallatán, pedig a halálhír az egy rossz hír, amik már olyan szinten, hogy hát menni kell, és akkor cselekedni. Pál sem az első napon szabadította meg a gonosz szellemtől a jóslással foglalkozó lányt. Mindketten megvárták, amíg a Szent Szellem cselekvésre indítja őket. Mert tudnia kellett, hogy mikor tegyék meg, hogyan tegyenek abban az adott helyzetben. Miután mi is útmutatást kapunk a Szent Szellemtől egy adott helyzettel kapcsolatban, akkor már bátran léphetünk, de meg kell várni az időzítést. És mindannyiunknak van egy ilyen témája, amikor a szent időzítést meg kell várni, és csak úgy cselekedhetünk. Miután Jézus megkapta a vezetést a Szent Szellemtől, cselekedni kezdett. Mit tett Jézus? Lázár feltámasztása előtt imádkozott. Imádkozott az Atyához. Majd azt követően adta ki a hit parancsszavát. Nézzük meg a János 11-ben a 41-től 44-ig. Elvették azért a követ onnan, ahol az elhunyt feküdt vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondottam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És kijöve az elhunyt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt beborítva. Mondanékik Jézus, oldozzátok el őt, és hagyjátok elmenni. Amen. Tehát Jézus először megköszönte az atyának, hogy meghallgatta őt. Innen tudhatjuk azt, hogy Jézus imádkozott az atyához. A Lázár feltámasztásával kapcsolatban, tehát azt kérte az atyától. Mert Jézus a saját akaratából semmit nem cselekedett, amit nekünk is meg kell tennünk, tehát ne a saját erőnkből cselekedjünk, hanem Szent Szellemre, és kérdezzük meg az atyát, hogy mit tegyünk, hogy tegyük. Tehát miután hálát adott az atyának, Jézus ajkait elhagyta a hit parancsszava. Azt mondta, Lázár, jöjj ki, és Lázár, akik 4 napja halott volt, épségben, egészségben kijött a sírból. Ugye Jézus nagy dolgokat tett azzal, hogy a halottakat feltámasztotta a halálból, tehát a fizikai halálból. De nagyobb dolog a szellemi halálból való feltámadás. Nem mintha Jézus nem tudta volna az összes halottat feltámasztani, mert mindent fel tudta volna, de az csak a fizikai halálból való feltámadás lett volna. Mert Jézus, akiket feltámasztott a fizikai halálból, azok mind szellemi halottak maradtak akkor még. Mert ahogy mondtam is, egyedül Jézus volt, aki élő szellemmel rendelkezett abban az időben. Jézusnak nem az volt az első számú küldetése, hogy a fizikai halálból támaszta fel a halottakat, hanem a küldetése ettől hatalmasabb volt, hogy menjen a keresztre és megváltsa az emberiséget. Tehát a szellemi halálból. Hogy elvigye az összes átkot, a betegség átkát, a szegénység átkát és a szellemi halál átkát. És milyen jó, hogy mi ebbe az idővallumban élünk, amikor ez megtörténik és örök életünk lehet. Ez egy csodálatos dolog, amit az Atya velünk tesz. Aki megvallja Jézust élete urának, az követheti őt, mert ő volt az első szülött, és őt követhetjük az újjászületettek sorában, mert Jézus a feltámadás és az élet. János 11.25 írja, mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Tehát ha fizikailag meghal az ember, akkor is él, mert örök élete van, aki újjászületett, akinek az Úr Jézus a szívében van. Tehát ennek a hatalmas munkának a bevégzésére jött el Jézus, hogy átvigye az embert a szellemi halálból az örök életbe, amit ír a Kolosse 1.13. Nem csak Jézus életében, hanem az apostolok cselekedeteiben olvashatunk csodát, hogy ő feltámasztotta az Úr ereje a halottat. Tábita feltámasztásáról nézzünk meg pár igét. Apostolok cselekedetei 9-ben a 40-től 42-ig. Tehát itt tudni kell azt, hogy volt egy Joppéban egy nőtanítvány, akit Tábitának hívtak, Tábita volt a neve, más néven Dorkásnak hívták, és ez a nő mindig osztogatta az alamizsnákat az embereknek, tehát ilyen adakozó volt, és segítette az embereket, megbetegedett, és meghalt. És ugye tudták, hogy ott van a Péter éppen Joppéban, és rögtön mentek hozzászólni, és a tanítvány, vagy ezek az emberek, akik itt Tábitát körülvették, ezek az asszonyok, és rögtön mentek és szóltak Péternek, hogy jöjjön és imádkozzon érte. Péter pedig mindenkit kiküldvén térdre esve imádkozik, és a holttesthez fordulván mondta, Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit, és meglátván Pétert felüle. És az kezét nyújtja néki, felemeli őt, és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, elejükbe állatá őt elevenen. És tudtára lett az egész Joppénak, és sokan hittek az Úrban. Tehát ezt tudni kell, előtte kiküldte a siránkozókat, mert ugye siránkoztak, sírtak, ugye, hogy meghalt. Most is úgy van, hogy akik siránkoznak, el kell, hogy távolítsuk, amikor imádkozunk valakiért, mert ők hitetlenek. Tehát akik jaj veszékelnek, siránkoznak, azokat el kell küldeni onnan, mert ők nem tudnak hittel imádkozni. Tehát mindig hitemberekkel kell körbevenni magunkat, mert úgy árad a kenet. Mert azok az emberek lekorlátozzák az Úr erejét. Tehát ezt tudni kell. Tehát itt Péter a hitparancsszavát szólta. Tehát letérdelt, imádkozott, és a hitparancsszavát szólta Tábita felett. És Jézus neve megcselekedte, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. A hitparancsszava akkor fog hatékonyan működni az életünkben, ha megértjük azt, hogy hatalmat kaptunk a Jézus nevében, hogy parancsoljunk ezzel a hatalommal a körülmények, a betegség, az ördög felett a Jézus nevében. Ezt a hatalmat nekünk adta a sötétség erői felett, és minden ellenség ereje felett megkaptuk ezt a hatalmat, hogy használjuk a drága Jézusunk nevét. És azt kéri tőlünk, hogy gyakoroljuk ezt a hatalmat. A Lukás 10.19-ben írja le, hogy nekünk adta a hatalmat. Ott mondja a tanítványoknak. 10.19-ben. Mondja Jézus. Lukás 10.19-ben. Ímé, adok néktek hatalmat. Itt mondja Jézus. Hogy el fogok majd menni, de adok nektek hatalmat. Hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek. Amen. Tehát a hatalmunk kiterjed az ellenség minden ereje felett. És ezt a hatalmat nem csak mondanunk kell, gyakorolnunk is kell. Akkor semmi sem lesz képes ártani nekünk, ha ezt gyakoroljuk. A hit parancsszavának a használatakor. Csak akkor lehetünk eredményesek, ha tudjuk a szívünkben, hogy amit parancsoltunk, annak ugyanúgy kell engedelmeskednie, mintha Jézus parancsolná. Annak a helyzetnek, annak a betegségnek. Isten elvárja tőlünk, keresztényektől, hogy ne nézzük tétlenül a gonosz erejének a pusztítását az életünkben, és mások életében sem, hanem hittel gyakoroljuk a Krisztusban kapott hatalmunkat. Azt írja az 1 János 4.17-es ige, bátorít minket, hogy amint ő van, amint a Jézus van, úgy vagyunk mi is a világon. És nekünk ezt a példaképet kell utánoznunk, ezt a példaképet kell gyakorolnunk, mert Jézus a mi példaképünk. Ahogy Jézusnak engedelmeskedtek a körülmények, az ördög, akkor ugyanúgy a mi szavunkra is fog engedelmeskedni, a Jézus nevét szóljuk. Van egy példa, hogy van egy rendőr, ugye van mögötte egy hatalom. És a mögötte álló hatalomra hivatkozik, amikor szól az embernek, hogy a törvény nevében állj. Mi pedig az ördögnek, Jézusban kapott hatalmunkat, a mögöttünk álló hatalmat, a hatalmasságot használjuk, hogy Jézus nevében állj, és ne tovább. Jézus folyamatosan biztat minket az igében, amit nagyon magunkhoz kell venni, hogy amit parancsoltok az én nevemben, megcselekszem azt, és bátran használjuk ezt a drága nevet az életünkben, mert Jézus nevének a hallatán a Szent Szellem ereje, a Szent Szellem kenete kiárad a bensőnkből, és a szabadulást hoz. És a drága Jézusunknak a neve az egy gyönyörű név. Az énekek énekében, az Ószövetségben már megvan írva, hogy Jézus neve kiöntött drága kenet. A énekek éneke 1-3 írja. És ezt a drága nevet használjuk hatalommal, mert az életünkben hatalmas dolgokat elvégez. Amen.
Köszönjük az Úrnak ezt a gyönyörűséges üzenetet. Mindegyik tanulságos, és mindig lehet elvenni valami újat. Egy dologra szeretnék rávilágítani még jobban. A jósló kislányra. A jósló kislány, ahogy hallottátok, nem volt újjászületve, ezért a démon benne lehetett a szellemében. És kiáltozott Pálék után. Igaz, hogy az igazat szólta, csak az a probléma, hogy rossz forrásból. Tehát a démon valóban felismerte, hogy Pálék Istennek a szolgái. Ezt a kislány hangoztatta is. Na most ebben volt egy nagy veszély. Előjárunk nagyon szépen tanított erről két héttel ezelőtt. Nem gondolná az ember, hogy egy ilyen hatalmas apostolt a sötétség erői megkörnyékeznek. De ebben az esetben ez történt. Hogyha Pál közösséget vállalt volna ezzel a szellemmel, ezzel a kislánnyal, vagy ezzel az üzenettel, akkor egy óvatlan pillanatban Pál apostolt letéríthette volna az útról. Tehát az előjárunk nagyon szépen rávilágít arra, hogy ha valaki az igazat szólja, azt ennek ellenére meg kell vizsgálni, hogy milyen forrásból fakad. Isten csatornáján keresztül érkezik, vagy a sötétség oldaláról származik. És ebben az esetben, ami igaznak tűnt, ez rossz forrásból fakadt. Nem Isten profétái szólták azt, hogy ők Istennek a szolgái, hanem egy démon mondatta ki egy befolyás alatt levő lányjal. És hogyha Pál ezzel közösséget vállal, akkor megesett volna az, hogy a szolgálata az átonyra fut. Mert, hogy hallottátok az igében, hogy a sötétség angyalai is át tudják magukat változtatni a világosság angyalává. Ebben az esetben ez történt. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni kint a világban, hogy honnan származik az üzenet. Mi annak az üzenetnek a forrása? Isten, vagy a sötétség oldala? És a világban élő emberek nem tudják megkülönböztetni azt, hogy most egy proféta szólta Isten üzenetét, vagy pedig egy okkultizmussal foglalkozó ember szól valamit a sötétség erői által. A kettő nagyon közel van egymáshoz, csak a forrása nem mindegy, hogy honnan van. És az utolsó időkben megtévesztés egyre csak növekszik, és erre oda kell figyelnünk. Úgyhogy biztos, hogy nem véletlenül hangzott el ez Pesten két hete. Erre a mélységre még én sem figyeltem fel eddig. Köszönjük a Szent Szellemnek a gyógyító ajándékokat. Izzületekben, fülben jelent meg a gyógyító kenet. Torok, has, hát. Köszönjük az Úrnak. Kinyújtjuk a kezünket, és átvesszük ezt a kis csomagot, drága kenetet. A kenet ugyan nem látható, de valóságos mennyei anyag, ami áttisztít bennünket. Ezt jelképesen nevezzük mennyei infúziónak is. Hát a kórházban is az infúzióval azt szeretnék elérni, hogy az embert ugye áttisztítsák, megerősítsék, egy kicsit fel turbózzák, de ugyanezt elvégzi a kenet. És nem olyan túl régen kaptam ebből megértést, rálátást. És ezért említettem a múlt héten azt, hogy amikor a kenetes kendőt használjátok, én éjszaka párnámra teszem, akkor a szavammal működésbe hozom. Mert szólom, hogy a kendőben levő kenetet kiárasztom a testembe, hogy ez a kenet áradjon tetőtől talpig, és tisztítsa ki a testemet, állítsa helyre a testemet, vezesse ki a testemből a nem odavaló dolgokat. Halleluja. Köszönjük az Úrnak a jelenlétét. Köszönjük az Úr Jézusnak a mai alkalmat. Jövő héten találkozunk. Amen. rendezzünk az Úrban.